rövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány évi 50 millió forinttal segíti a Mária út működését, illetve azt, hogy bekerülhessen az európai kulturális útvonalak közé, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Nógrád vármegyei Mátraverebély Szentkúton a Nemzeti Kegyhelyen a témában tartott önkormányzati konferencián. Rétvári Bence elismeréssel szólt arról, hogy 20 év alatt számtalan önkéntes saját szabadidejéből áldozott a Mária útra. Van gyalogos és kerékpáros Mária út is, mintegy 2200 kilométerrel lehet zarándokolni, azt mondta. A Mária út a vallásosságot erősíti, az pedig minden ember személyiségének teljességéhez hozzájárul. Úgy fogalmazott, mindenki keres az életében valamit, ami túlmutat a földön eltöltött évein, és van, aki ezt a hitben találja meg. A Szentkúti kétnapos konferenciát a Mária út egyesület szervezte. Szabó Tamás a civil szervezet alapítója és önkéntesen szolgáló elnöke fő célkitűzésüknek nevezte, hogy ne vesszen el a kereszténység kultúrája és részt vegyenek a spirituális turizmus fejlődésében. Közölte. A konferencia azt szolgálja, hogy együtt kezdjenek el dolgozni az önkormányzatokkal. Magyarországon 400 települést érint a Mária út hálózat. Magyarország megkerülésével, jogi trükközéssel nem lehet megnyitni Ukrajna Európai Uniós csatlakozási folyamatát. Jelentette ki a nem hivatalos EU csúcs előtt Orbán Viktor miniszterelnök újságírói kérdésekre válaszolva tegnap Koppenhágában. Szerintem a jogi trükközés az nem megy, látok erre vonatkozó nyilatkozatokat. Minden bővítési folyamat azonos jogi rendben zajlott eddig. Minden fejezet megnyitásához és lezárásához is kellett minden tagállam. Ezen nem lehet vitatkozni, fogalmazott a magyar kormányfő. Ebben a helyzetben csöndes szövetségesei vannak, ám olyan, aki ki is mondja, azok kevesen, tette hozzá. Ukrajna uniós csatlakozásáról egyébként folytatta, volt egy népszavazás Magyarországon, ahol a magyar nép úgy döntött, hogy nem támogatja azt. Nyugat-Európa kudarcot vallott a tömeges bevándorlás kezelésében. Magyarország ma az utolsó biztonságos európai ország, de a jövője azon múlik, hogy képes-e ellenállni a brüsszeli nyomásnak. Erről beszéltek nemzetközi konzervatív véleményformálók az Alapjogokért Központ Tényleg csak egy rossz választás című rendezvényén Budapesten. Szántó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója köszöntőjében azt hangsúlyozta, csak egy rossz választás kell ahhoz, hogy a migrációpárti politika Magyarországon is valósággá váljon. A főigazgató felidézte. Amikor 2015-ben a migráns hordák elárasztották Budapestet és megszállták a keleti pályaudvart, kicsit megtapasztalhattuk, milyen is lenne egy mini kalifátus. Erre válaszul Magyarország 10 évvel ezelőtt úgy döntött, hogy jogi és fizikai határzárat húz fel, emlékeztetett. Összesen 19 darab életmentő készülék kerül Hajdú-Bihar vármegye 18 kormányablakába, valamint a legnagyobb forgalmat lebonyolító debreceni ügyfélszolgálatra. Hangzott el a defibrillátorok ünnepélyes átadóján a vármegyeházán. György István, a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium területi közigazgatásért felelős államtitkára beszédében kiemelte. A közszolgáltatások, valamint a beruházások és fejlesztések mellett a kormány az országos mentőszolgálattal közösen az egészség megőrzésében szerepet játszó missziót is felvállalt. Ennek keretében az ország minden kormányablakába defibrillátorokat helyeznek el, mondta. Hozzátette, hogy a 318-ból már 107 kormányablakban van ilyen készülék. Hangsúlyozta, azzal, hogy Hajdú-Bihar vármegye valamennyi kormányablakában elérhető lesz életmentő készülék, lehetőséget biztosítanak arra, hogy az emberek által jól ismert, frekventált helyeken lévő hivatalokban is segíteni lehessen a bajba került embereknek. Végül az időjárásról. A felhős tájakon szakadozottá válik a felhőzet, a derült részeken pedig sok gomoly felhő képződik. De ezekből legfeljebb elvétve alakulhat ki rövid életű zápor. Ezzel párhuzamosan kora délutántól összefüggő fátyol felhőzet vonul fel délkeletről keletről, sokfelé megélénkül, olykor megerősödik az északi északkeleti szél. A hőmérséklet napközben 10 és 15 fok között várható, késő estére 4 és 10 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Ha megkérdeznék, hogy mit nem mondtam el, van-e még szó, amit mondani kell? Van-e még szó, kimondható, ha megkérdeznék? Csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál velem. Csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék. Csak annyit mondanék. Ha még egyszer láthatnál azt, amit egyszer láttam már, kérlek újra, segíts nekem. Ha még egyszer itt lennél, simogatnál, mint a szél, nélküle nem érezhetem. Bárki mondja, el ne hidd, hiába volt a sok beszél, a szívedben őriz tovább, és el ne hagyd senkiért. Ha megkérdeznéd, hogy mit nem mondtam el, van-e még szó, amit mondani kell? Van-e még szó, kimondható, ha megkérdeznéd? Csak annyit mondanék, ha még egyszer láthatnám azt, amit egyszer láttam már, kérlek újra, segíts nekem. Ha még egyszer itt lennék, simogatnám, mint a szél, nélküle nem érezhetem. Bárki mondja, el ne hidd, hiába volt a sok beszél, a szívedben őriz tovább, és el ne hagyd senkiért. Bárki jönne, aki helyemre lép, mondd el neki, milyen szép volt anyád, a szívedben égjen a láng, égjen a tűz még tovább. Ha még egyszer láthatnám azt, amit egyszer láttam már, ha még egyszer itt lennél, simogatnál, mint a szél, ha még egyszer láthatnál, ha még egyszer itt lennél,
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Szeptember 2-a jeles nap Buda történetében, 1686-ban hosszú és véres ostrom után ezen a napon foglalták vissza a Szent Liga keresztény csapatai a magyar fővárost 145 évnyi oszmán megszállás után. De mi történt Budán és Budával 1541 és 1686 között? Erre a kérdésre keresett választ a Budavár története a török kor 1526-tól 1686-ig című kötet bemutatóján a kötet két szerzője, Papa Adrien és Sudár Balázs. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Papa Adrient, a Budapesti Történeti Múzeum régészét. Örülök, hogy interjút készíthetek Adriennel, hiszen itt nagyon izgalmas kérdések merültek fel az Országos Széchenyi Könyvtárban tartott könyvbemutatón.
Én is köszöntöm a hallgatókat, és örülök, hogy erről a könyvről beszélgethetünk.
Kezdjük talán a beszélgetésünket azzal, ön hangsúlyozta többször is, hogy más világ alakult ki Budaváron, összehasonlította Belgrád és Buda helyzetét, és ebből nagyon izgalmas dolgok derültek ki.
Ezt a más világot én mindig úgy értem, hogy az a kultúra, az a típusú életstílus, amit mondjuk az 1500-as évek elején, 1400-as évek végén kialakult Budán, az hirtelen és nagyon-nagyon megváltozik, mert egy új lakosság érkezik ide. Ugye, akik itt maradnak Buda elfoglalása után, mert tudjuk, hogy azért még a 16. században nagyon sok magyar lakos is marad a városban, főként a Várhegyen, kevésbé lent a mai víziváros területén, azok természetesen nagyjából ugyanúgy folytatják az életüket, ahogy addig is, tehát egyrészt megmarad a keresztény hitük, másrészt a tárgyak, az ő mondjuk úgy, hogy foglalkozásuk, hogy nagyon-nagyon sokan foglalkoztak szőlőtermesztéssel, borászattal. Ezek mind-mind megmaradnak a városban. Azok a fazekak, azok a poharak, tányérok, tálak, amiket ők használtak, azok az ételek, amiket főztek, azok a ruhák, amiket hordtak, az nagyjából ugyanolyan maradt, vagy az fejlődött tovább, ahogy a késő középkorban is volt. Tehát nincs az, hogy megérkezik a hódító oszmán hadsereg, és hirtelen mindenkinek mindent meg kell változtatni. Viszont érkezik ezzel a hódító hadsereggel egy viszonylag népes civil lakosság is. Egy részük természetesen komolyan kapcsolódik a birodalomnak a bürokráciájához. Másrészük viszont az őket kiszolgáló kézművesek, kereskedők, főként mondjuk a mai Tabánban is nagyon sok olyat tudunk, hogy kis boltok létesülnek, de fönt a Várhegyen is ugye rézművesek működnek, olyanok, akik kávéházakat, ilyen kis italozókat üzemeltetnek, és hát nagyon sok olyan tárgyunk is van, ami mondjuk arra utal, hogy készítettek erre ékszereket, készítettek tálakat, tehát fazekasok is voltak. Viszont ők a Balkán felől érkeznek. Azt a történeti kutatásokból nagyon jól tudjuk, hogy hát mondjuk úgy, hogy népesség maga az egy délszláv népesség, tehát hogy nem Anatóliából jön ide rengeteg török. Hiába török birodalomról beszélünk, valójában azok, akik itt éltek, ők inkább a Balkánról érkező népek. Nyelvüket tekintve is vannak leírások, a neveik nagyon gyakran ugye fönnmaradnak, ebből is az derül ki, hogy inkább szláv, vagy annak valamelyik változatát beszélték. Egyedül a hivatali nyelv, tehát maga az, amit az az elit, aki a budai pasa körül, tehát aki az egész tartományt igazgatta, körül szerveződött, ők természetesen nem feltétlen, vagy valószínű egy jó részük tudott valamilyen szláv nyelven, vagy albánul, hiszen abból a régióból érkeznek, és általában gyerekként még ugye arra felenőnek föl. De az a nyelv, amit utána ők használnak, azért az egy olyan török nyelv, ez az oszmánli, ami egészen komolyan át van itatva perzsa meg arab szavakkal, de mégis főként azért török nyelv. De az ő kultúrájuk ugyanúgy, bár bekötődik Isztambulhoz, és nagyon-nagyon látjuk, hogy nagyon komolyan az a módi, ami Isztambulban van, megjelenik Budán, és ez az elit. De ami itt is a nagyobb tömeget alkotja, ebben az időben Buda 10 000 fős körülbelül, tehát nem egy ilyen több százezres embertömegről van szó, tehát néhány ezer emberről. Azt látjuk, hogy ők viszont balkáni tárgyaikat hozzák ide, azokat, amit konkrétan megtalálunk, ugye fazekakat, azokat a sütőtálakat, sütőharangokat, amik a néprajzi anyagban még a 19. században is fellelhetőek a Balkánon, tehát Szerbiában, Boszniában, akár Bulgáriában. Sokfele, ha szétnézünk, nagyon-nagyon hasonlóakat találunk, viszont nagyon-nagyon más, mint amit a középkorban itt Magyarország területén használtak. És azt látjuk a tárgyakban, hogy hirtelen ez a változás, tehát bizonyosan hozzák magukkal. Azt is látjuk, hogy a kezdetben, minthogyha a magyar például fazekasok, ez az, amit ugye azért fogok nagyon sok fazekas vast, meg kerámiát emlegetni, mert az megmarad könnyedén. Ugye a kerámia nem bomlik le, viszont könnyen széttörik, viszonylag sokat készítenek belőle. Ez egy relatíve olcsó anyag azért ebben az időszakban már. A fémeket ugye újra lehet hasznosítani, az üveget is, a kerámiát nem. Tehát, hogy ami egyszer széttört, az úgy is marad és kerül a szemétre. Úgyhogy a mi leleteinknek a túlnyomó többsége azért kerámia, kisebb százaléka az, ami valami más. Üveg az nagyon kevés, fém az megint viszonylag kevés, bár egy kicsit több. Úgyhogy nagyon sokat a kerámia tárgyakról tudunk, és azt látjuk, hogy például a magyar fazekasok, azok alapvetően azért a 16. század elején, főként itt Budán és Buda környékén, ilyen nagyon szép, vékony, fehér anyagból készült fazekakat készítenek. A néprajzi anyagban is ismert ez ilyen gömöri fazekakként, vászonfazekakként. Az Budán is jelen van, és ez az általános dolog. Ez kívül általában fehér színű, kicsit vörössel azért ilyen hullámvonalakat, vonalakat festenek rá, belül meg valamilyen színes mázat kap. Sárga és barna ez az, amit ezek a mázak belülről tudnak. Az általános ekkor már Budán. És megérkeznek az oszmánok, akik ennél sokkal vastagabb anyagú dolgokat használnak, akár korsónak, akár tálnak, fazéknak, meg akár olyat is, ami egyáltalán nem mázas. Egyáltalán nem mázas fazekat azért a 16. század elején Budán már nem használnak az emberek, a 15. században még akár, de ekkor már egyáltalán nem jellemző. És ezek a magyar fazekasok, mintha a megjelenő új igényekre elkezdenének dolgozni. Ezt valahogy onnan lehet sejteni, hogy az oszmánoknak, törököknek, valójában ugye ez a Balkánról érkező népességnek sajátja az úgynevezett talpastál. Tehát a tálat úgy kellene elképzelni, hogy inkább az ilyen mi mély tányérjainkra, tehát tényleg ilyen tálszerű, és hát van egy kicsi gyűrű az alján, hogy nem lapos az alja, mint a mai tájainknak, tányérjainknak, hanem ilyen kis gyűrűcskén áll, ilyen kis talpgyűrű. Ez egy olyan forma, ami a római bizánci birodalmon keresztül folyamatosan használatban van a Balkánon is, és hát ugye az egykori bizánci birodalom területén, és az oszmán birodalomban is ezt folyamatosan használják tovább. Teljesen általános, van kicsi, van nagy, ez is sárga mázas, zöld mázas, túl sok más variáció nincsen, viszont ilyen nincsen a magyar királyságban a középkorban, tehát egyáltalán nem használják ezt a típusút, ilyen elvétve véletlen Bizáncból egy-két darabot ismerünk a gyűjteményekben a középkorból is, a ásatásokról is, de valójában nagyon-nagyon-nagyon ritka, tehát nem egy olyan dolog, ami a tipikus használat. Megérkezik az oszmán birodalom a saját népességével, és hirtelen tele vannak a leleteink ezekkel a talpastálakkal, amik megint ilyen robosztusak, vastag anyagúak, nem ilyen kis kecses valamik, és az látszik, hogy a 16. században ebből a már emlegetett magyar mesterek által inkább használt fehér anyagból, vékony fallal is elkezdenek ilyen talpastálakat csinálni. Nem túl hosszú ideig, én úgy gondolom, tehát azt látjuk, hogy a 16. századi leletekben van, de a 17. század végiekben nincs. Máshogy készítik, kívülbelül mázasak, nagyon vékony faluak, mint hogyha tényleg erre az új igényekre elkezdenének dolgozni az itteni mesterek, majd valószínű megérkeznek a fazekasok nagyobb számban már a Balkánról, és már nem feltétlen van igény erre a kicsit azért nem pont olyan talpastálakra, és azok eltűnnek a leleteinkből. Úgyhogy ezek azok, amikből így nagyon látszik, hogy elkezdődik itt valamilyen, hát kommunikáció mindenképp már az elején is a két népesség között, ami ahogy haladunk előre az időben egyre jobban tetten érhető. Ez a tettenérés, ez valójában akkor látványos, ha elkezdünk az oszmán birodalom más városaival is egy kicsit foglalkozni, meg azokkal összenézni. Amivel nagyon-nagyon jól lehet, ez Belgrád, mert egyrészt viszonylag jó ásatási anyagok vannak, másrészt nagyon jól publikáltak is, tehát az ember látja, hogy mi kerül oda. Ez az egyik része, ugye, hogy egyáltalán ismerjük, hogy mi van ott, az ember szívesen nézne sok mást is, csak nem feltétlen van feltárva. A másik dolog, hogy már ebben az oszmán korban is egy nagyon komoly kapcsolat van Buda és Belgrád között. Pasákból is van olyan, aki inkább ott van, azt is tudjuk, hogy a pasáknak a helyettesei nagyon gyakran vannak Belgrádban. Az egy olyan pont, ahova először elkerülnek az áruk, és utána küldik föl Budára. Tehát, hogy egy igazán intenzív kapcsolat van a két város között, és az ember ebből azt sejteni, hogy nagyon hasonlónak kellene lennie az ott használt tárgyi anyagnak is. Ugye az alapvető különbség azért a két terület között, hogy azért Belgrád nem volt olyan szervesen azért integrálva, ugye Nándorfehérvár a magyar királyságba anyagi kultúráját tekintve. Úgyhogy hiába az oszmán foglalás előtt azért a magyar királyság része volt, ettől függetlenül nagyon komolyan más a tárgyi anyaga, más az, amire alapvetően a népesség, ez a hódító népesség is rátelepül, illetve más ennek a hódító népességnek is az aránya, illetve ami nagyon fontos, hogy ugye Budánál nagyon közel van ez a határ, tehát nagyon közel van azok a magyar területek, amik soha nem kerültek, vagy csak rövid időre oszmán kézre, tehát, hogy nem szakad meg a korábbi fejlődésük, anyagi kultúrában, szokásukban, és intenzív az ittenieknek a kapcsolata ezekkel a területekkel, sőt, valójában az Alföldnek is, de ez egy másik történet. Úgyhogy azt látjuk, hogy itt Budán még az oszmán háztartások tárgyai között is nagyon sok az olyan tárgy, ami valójában egyáltalán nem egy tipikus balkáni dolog. Tehát, hogy vannak köztük mondjuk ez a 17. század vége felére jellemző, de ez korábban is azért tetten érhető. A habán főként mosók. Ugye a habánok azok, akik már végre nem csak sárgát és zöld színű mázas tárgyakat tudnak csinálni, hanem van fehér, kék, és akkor a fehéren kéken lehet mindenféle egyébben lilával, sárgával, zölddel festeni. Tehát ugye ennek a mázaknak kicsit más az alapanyaga, és éppen ezért más lehetőségeket kínál a fazekasoknak. És éppen ezért ez egy drágább díszkerámia, ami mondjuk úgy, hogy szinte ilyen jellemzője általános lesz a budai oszmán háztartásokban, és itt a Tabánban, ami azért nem a legkiemelkedőbb része azért Budának, ott is kerülnek elő ilyen darabok, míg Belgrádról nem ismerünk ebből a korból. Ugye maguk ezek a habánok sem az oszmán birodalom területén élnek, tehát bizonyos szempontból azon azért kívül esnek. Az egyik hely, ahol ilyen tárgyakat készítenek, az Sárospatak és környéke, ugye a Rákóczi birtokok, ahova őket letelepítik, másrészt Erdély. Tehát Erdély attól még, hogy vazallus állam, azért nem egy integrált része az oszmán birodalomnak, úgyhogy mindenképpen kvázi ezen a határvidéken átkerülnek ezek a tárgyak.
Szeretném a kedves rádióhallgatók figyelmébe ajánlani az Országos Széchenyi Könyvtárban szeptember 2-án bemutatott Budavár története a török kor 1526-tól 1686-ig című kötetet. Szinte egy időutazással felér, hiszen az ön történész kollégája, dr. Sudár Balázs a történeti részre helyezi a hangsúlyt. Engedje meg, hogy megkérdezzem, hogy dolgoztak együtt?
Egyrészt nagyon-nagyon inspiráló volt maga az, hogy egy ilyen témával lehet így összefoglalóan foglalkozni. Bízom benne, hogy még sok előadás lesz belőle, mert sok-sok ötlet maradt a fejünkben. Másrészt a Sudár Balázs, ami már 15-20 éve dolgozunk együtt. Engem nagyon érdekel az, hogy történetileg hogy kell magát ezt a korszakot elképzelnem, amiben ezeket a tárgyakat ugye megtaláljuk. Balázst ugyanilyen szinten érdeklik a tárgyak, hogy mik azok, amit megtalálunk, aminek ő ugye az iratanyagát vagy irodalmi anyagát olvashatja. Úgyhogy nagyon sokat szoktunk beszélgetni már sok-sok éve arról, hogy értsük meg ezt a kort, mit is gondoljunk róla. És ekkor óhatatlanul vannak olyan pontok, amikor egy tárgy kapcsolódik valamilyen környezethez, vagy az épített emlékeknél kapcsolódnak nagyon jól az írott vagy képi forrásokhoz. Úgyhogy valójában nagyon intenzív szakmai beszélgetések során is alakultak ki a gondolatok bennünk, illetve hozzá kapcsolódóan ugye ezek a fejezetek. Vannak olyan fejezetek, amiknek Balázs mondjuk megírta azt, amit ő gondolt, én pedig beleírtam ebbe, tehát hogy annyira így össze van írva maga a fejezet, nem pedig külön-külön egymástól függetlenül születtek meg. De legalábbis én ezt a típusú gondolkodást szeretem, hogy így lehet igazából jól megismerni azt a korszakot, és pont emiatt rengeteg olyan apróság sokkal jobban a helyére tud kerülni és egészé válni, mint hogyha egy ember maga próbálna feltétlen mindent megfejteni.
Izgalmas volt a könyvemutatójuk is, pedig ez már nem az első volt. A kötet megjelenését követően is említette, hogy sok olyan tárgy, dolog került elő, amire egyikük sem számított.
Meglepetések ugye egy régész életében talán mindig vannak. Az embernek van egy ilyen előzetes ismerete, tudása, hogy végül is mit várhatok én ott, de ehhez képest ugye a valóság soha nem pont ugyanaz. Az egyik ilyen nagy meglepetés tényleg az volt, a BEM tér melletti Radecki laktanya feltárása, amit arról a telekről lehetett tudni, mondjuk a törökkor, középkor tekintetében, az azt mutatta, hogy a középkorban az egy ilyen talán fontos terület, nagyon-nagyon sok minden adat, és Kubinyi András professzornak a munkája utalnak arra, hogy azért oda lehetett válni királyi házat, mi egymást, de a török kori ábrázolásokon mindig üres, tehát nem áll rajta semmi. Elkezdtük a feltárást, és kiderült, hogy egy nagyon-nagyon komoly, intenzív török kori lelőhely, amit a 15 éves háború, tehát a 16. század vége, 17. század elején szanálnak. Úgy tűnik, hogy direkt elbontanak, föltöltik a kutakat, a élelemtároló vermeket, pincéket, mindent, hogy a város védelméhez, a várfal előtti területnek üresnek kell maradnia, és mi a 17. századi rajzokon, amik általában megmaradt rajzok, azok inkább ehhez kapcsolódnak, már azt láttuk, hogy üres. Nekem a nagyapám mesélt, hogy amikor a házuk végébe valamelyik kutat meg kellett, vagy emésztőt szüntetni, ami van törmelék, azt oda belehorták. Na most mi ezt a törmeléket ugye a 16. század végéről találtuk meg, amiben hát azon túl, hogy természetesen van egy halom kidobott kő darab, amivel semmit nem lehetett csinálni, de a 15 éves háború harci eseményeihez kapcsolódó, majdnem épp vassisak is került elő, kardmarkolat, aranyjal festett kínai porcelán, Anatóliában Iznikben készített tálaknak a majdnem egészé összeállítható töredékei. Tehát, hogy ilyen szempontból egyrészt nagyon minőségi, másrészt olyan tárgyak is voltak benne, ami nem nagyon szokott lenni. Tehát a fegyvereket nagyon ritkán találunk ásatáson, mert arra mindenki vigyáz. Ugye a vas az megint olyan, hogy újra lehet használni, úgyhogy amikor ezek a fegyverdarabok kerültek elő, akkor kimondottan úgy érezte az ember, hogy hoppá, azért ez azért nem mindennapi dolog.
Buda határterületté vált, határterület lett.
Hát, amit látunk, hogy kevésbé jelennek meg, mondjuk azt, hogy magyar területen, tehát hogy a határnak a magyar oldalán az oszmán dolgok, mondjuk a pipák azok igen, tehát pipázni azt azért ebbe az időszakba kezdenek el mindenfele itt a régióban is, és az oszmán típusú pipa kerül át a végváraknak a magyar oldalára is. Viszont amit lehet látni gazdaságtörténeti elemzések alapján, hogy a középkori magyar királyság területén nagyjából megmarad ez a gazdasági egység, tehát hiába kerül bele a közepére az oszmán birodalom, ettől még azért ezek együttműködnek. Tehát az Alföld közepén is lehet olyan tárgyak találni, amit Észak-Magyarországon csinálnak, és ezt érzékeljük, hogy egyrészt az oszmánoknak is bekerül az életébe, tehát valószínűleg a piacon azt lehetett kapni. És a másik, amit így lehet érzékelni, hogy vannak olyan termékek, amik valamiért megszűnik a gyártásuk, és az abszolút Budán is érzékelhető, tehát például osztrák területről a középkor óta iszonyú mennyiségben érkeznek ilyen grafit tartalmú szürke színű kancsók, fazekak, hőállóbbak, jobban lehet bennük bizonyos dolgokat készíteni. Ez a török korban is a 16. század végéig benne van a leletek között, majd eltűnik. Azért tűnik el, ha megnézzük az osztrák területeken, mert megszűnik nagyjából a gyártása, vagy nagyon lecsökkent, tehát hogy valójában ami ott történik, azt látjuk itt. De vannak olyan dolgok is, hogy Anatóliában, Iznikben van egy díszkerámia műhely, ami nagyon-nagyon komoly minőségű kerámiát készít, Itáliába is kerülnek el darabok. És hát van itt nálunk Budán is általában töredékek, viszonylag kevés az, amit össze tudunk állítani. Ezek is a 17. században már nem jellemzőek. A műhelyeknek a száma nagyon-nagyon lecsökken, nem olyan jó minőségbe készítenek, és egy-két töredék eljut, de nagyon-nagyon minimális. Olyan, mintha ennek a helyettesítésére kezdenék el használni például ezeket a habán meg írókázott tárgyakat. Valahogy azért igény van erre a szép és díszes kerámiára, ami bekerül az asztalokra, és úgy tűnik azért például a habánoknak a hosszabb idejű kutatása a nyomán, hogy vannak olyan motívumkincsek, amiket direkt erre az oszmán piacra készítenek már a habánok. Az oszmánok nem szeretik az emberábrázolást, de szeretik a virágokat és az összes ilyen növényi motívumot. Főként olyanok kerülnek be a budai udvarba is. Olyanokat nem találunk itt, ami mondjuk emberábrázolás lenne. Úgyhogy ezek azok, amik így látszik, hogy kicsit alakul az itteni emberek igényeihez, de mindenképpen erről a határ másik oldaláról származik. És hát ez van a piacon, valószínű úgy tűnik. Meg a másik, ami még talán kevésbé kutatott, de hatással lehet erre, hogy nagyon sok követség megy át Budán. Ugye azok a követségek, amik Bécsből mennek Isztambul felé, azok itt áthaladnak, és hát ezek a követségek azért hozzák a maguk divatját, a maguk ajándékait, amik bizonyosan nem csak a pasához kerülnek el, hanem a pasához vezető úton azért több embernél megjelenhetnek. Úgyhogy az is elképzelhető, hogy akár ezeknek a nyugati típusú tárgyaknak az ismeretéhez, meg az általánosabbá válásához, akár ezek is hozzájárulnak. De mondjuk nem szabad azt elfelejtenünk, hogy Isztambulban lerakatai vannak, Velencének is, Genovának is. Tehát eleve ismertek és szeretnek bizonyos dolgok, azért az isztambuli elit tagjai is, úgyhogy az, hogy mondjuk Velencében készült majolika tál kerül el Budára, ez nem csak amiatt lehet, hogy Buda egy királyi székhely volt, és ez a majolika már a középkorban is eljutott jutott ide, hanem talán azt is mutatja, hogy azért az isztambuli elit számára a velencei majolikának, vagy az itáliai majolikának megvan a maga presztízse, amit itt ugyanúgy beszerez magának.
Bizonyára a kedves rádióhallgatókat érdekli az is, hogy a török fürdőkkel mi történt, milyen nyomuk maradt, nem létette itt a kutakat, hogy föltöltötték.
Kétféle török fürdő van. Gőzfürdő meg a termálfürdő. Gőzfürdőből rengeteg épült az Oszmán Birodalomban. Ennek az az oka, hogy viszonylag kis vízigénnyel működik, illetve a mindennapi életükbe beleépült az, hogy fürdőbe kell járni, meg kell mosakodni, tisztálkodni kell. Ugye ezek a fürdők alapvetően tisztálkodásra szolgálnak, tehát nem rituális fürdők. Annyiban kötődnek a valláshoz, hogy az iszlám meghatározza, hogy bizonyos esetekben el kell menni, és akkor teljes testet meg kell most, tehát teljesen meg kell tisztulni. Tehát szükség van egy olyan helyre, és hát ugye otthon még nincs fürdőszoba, úgyhogy maradnak a közfürdők erre. A legtöbb helyen, ahol viszonylag nagyobb számú iszlám lakos él, ott létesítenek is fürdőt, és ennek keretében létesül Budán is. De Buda egy speciális hely, mert hogy itt van termálforrás magától. Nekünk olyan természetes, mert Magyarország ilyen termálvizekben bővelkedik, de alapvetően ez egy nagyon extrém dolog, ilyen nagyon nem jellemző, és az Oszmán Birodalomban is nagyon kevés helyen van, ma mondjuk Bursza környékén vannak ilyenek, és ott viszonylag sok termálfürdőt ugyanúgy készítenek, mint Budán. Budán összesen 7 fürdőt építenek, ebből 4 az, ami termálfürdő, és ez a 7 fürdő, ez körülbelül az, ami ezt a 10 000 főnyi lakost így ellátja. Tehát ebből a 7 fürdőből ugye ez a 4 termálfürdőnk maradt meg, a másik 3, egy lent állt a mai Korvin tér közelében, az egy ikerfürdő volt, és hát gőzfürdő. Egy ugye itt volt fönt a Várhegy tetején, meg kellett ide is a szultánnak készíteni egy közfürdőt az itteni lakosok számára, és egy magánfürdőről tudunk, ami a Pasák palotájában működött, ezt még Gerő Győző tárta a 60-as években, és a Karmelita épület együttes alatt, annak a pince szintjén található ma is. A romokat megőrizték akkor is, meg a legutóbbi felújításkor is, de a közfürdőkkel az a baj, hogy nincs benne medence. Míg a termálfürdő az építészeti és fürdési szempontból is értelmezhető kvázi bárkinek, ettől azért nagyon eltér a gőzfürdő, nehezebb olyan szempontból üzemeltetni, hogy ott egyrészt el kell juttatni a bármilyen vizet, például a várba azt tudjuk, hogy fölhorták a Duna felől a vizet, másrészt kell egy nagy víztartály, abba föl kell melegíteni, azt utána el kell tudni juttatni. Ilyen mosdó csapokhoz az épületen belül, de a csapocskák mellett voltak ilyen kisebb, kőből készített mosdótálak, és ott lehetett a kvázi ugyanúgy, mint otthon egy mosdókagylóba összekeverni a vizet, hideg-meleg vizet, és megmosdani mellette. Nagyon melegek voltak ezek a gőzfürdők, inkább így a szaunához hasonlító melegséggel bírtak, és hát volt alattuk egy padlófűtésrendszer, tehát hogy ez nem egy egyszerű történet. Úgy tűnik, hogy a visszafoglaló háborúk után valójában a keresztény fürdőzési szokások ezzel nem tudtak mit kezdeni. Nem volt, aki tudta volna üzemeltetni, nem volt rá igény, úgyhogy ezek a gőzfürdők elenyésztek. Tudunk olyanról, aminek találnak másodlagos funkciót, és egy ideig raktár, egy ideig ez az amaz, de egy idő után ezek azért tönkre mennek. A termálfürdő az egy teljesen használható dolognak tűnt, ugye van benne medence, van hozzá kút, valamilyen forrás, abból bevezetik a vizet, és azt látjuk, vagy az terült ki a feltárások során például a császárfürdőben, hogy tényleg a törökkori vízvezetékrendszert még a 18. században is javítják, és hát folyamatosan valójában modernizálják ezeket az épületeket, és így túlélik, mert megvan a funkció, ugyanaz a funkciója van 500 éve. Az előcsarnokuk ment ezeknek tönkre. Az oszmán korban megvan a feladata, ahol társadalmi életet lehet élni, beszélgetni, kávézni, pipázni, de ez egy nagy méretű olyan tér, amiben nincsen valójában semmi. Úgyhogy ezt a leghamarabb felosztják kisebb szobácskákra, termekre a 18. században, és sajnos a legtöbb az a világháborúban találatot is kap, és általában bontásra kerülnek, de a rudas, a rác, a király, illetve a császárnak a medencés forró terme azért megmaradt máig.
Az Országos Széchenyi Könyvtárban tartott könyvbemutatón szóba került, hogy annyi csodás tárgyuk van, amelyet nem csak a Budavár története, a Törökkor című kötetben szeretnének bemutatni, hanem kiállításon is.
Igen, tervben van, hogy jövőre körülbelül így szeptember elején nyílik egy kiállítás itt a Budapesti Történeti Múzeumban. A Mohácsi csatának lesz az 500. évfordulója 26-ban. Nagyon fontos szerepe van a Buda életében is a Mohácsi csatának, ennek az egész változásnak az a kezdőpontja, nem véletlen a kötetnek is ez a kezdődátuma. Úgy gondoltuk, hogy Mohácsi csatát nem szeretnénk itt megjeleníteni, de hogy ez az anyag megéri azt, hogy meg tudjuk mutatni, hogy ennek a csatának a folyamányaként ez a város, ez a királyi székhely hogy alakult át, mit szenvedett, mert ugye rengeteg ostrom az, amiről itt szó van, és a sok-sok szép tárgy mellett igen-igen sok fegyver és más hasonló is használatban volt itt ebben az időszakban, úgyhogy egy ilyen nagyszabású ideiglenes kiállítást tervezünk jövő őszre.
Kedves hallgatóink, Budavár története a török kor 1526-tól 1686-ig című kötet szeptember 2-án az Országos Széchenyi Könyvtárban tartott bemutatója kapcsán dr. Papadriennel, a Budapesti Történeti Múzeum régészével, a kötet egyik szerzőjével beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! Folytassuk a boldog Bódi Mária Magdikáról szóló elmélkedésünket, és engedjük meg, hogy ez a frissen boldoggá avatott kislány, aki 24 évesen vértanú halált halt, életével, életpéldájával tanítson minket. Nézzük meg, hogy milyen volt a szegényekhez való viszonya. Idézet a könyvből, a Tanúságtétel Liliommal és Vérrel című könyvből. A szegényekhez már nagyon korán vonzódott. Még Köveskálon történt, hogy egy kisgyermek a szomszédságukban elvesztette szüleit. A nagyszülők nevelték. Amikor közeledett a hideg idő, Magdi egy napon így szólt hozzám, mondja az édesanyja. Édesanyám, én elmegyek és kéregetek, hogy pénzt szerezzek és meleg ruhát vehessek neki. Hát nem szégyelsz koldulni? Miért szégyelnék? Összeszedem a pénzt és veszek neki barhent ruhát. Ez egy olyan ruha volt, ami egyik oldalán bolyhos, sűrűn szőtt pamutszövet. A pénz hamlosan együtt is volt, a meleg ruha elkészült. Az eset sokaknak feltűnt, és meg is jegyezték. Milyen csodálatos lelke van ennek a kislánynak. Magdika környezetét meglepte. Ez a különös viselkedés ennek a fiatal lánynak, hogy egy másik gyermekért, aki elveszítette szüleit, képes volt koldulni, körbejárni a faluban, és kéregetni. Még az édesanyja is elcsodálkozott ezen a viselkedésén. Magdika ezt mondhatjuk, hogy ösztönösen tette. Neki ez nem volt nagyon különleges. Szívéből jött ez a cselekedet. Abból a szívből, amiben ott volt Krisztus. Jézus egyik legerőteljesebb üzenete az, hogy a szegényekben és a rászorulókban ő maga van jelen. Máté evangéliumának 25. fejezetében olvashatjuk, 35. verstől 36-ig. Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek. Bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvérem közül egyel tettétek, velem tettétek. Magdika is, bár nem biztos, hogy tudatosan, de ezt a cselekedetét, ezt a koldulást is nem csak elsősorban a gyermekért, a szegény gyermekért tette, hanem Krisztusért. Mert tudta, hogy ebben a gyermekben Krisztus van, és amit ennek a gyermeknek ad, amit koldulással összeszed, azt Jézusnak adja. Magdika mindent Krisztusért tett. Eszembe jut az a történet, ami Teréz anyával történt. Nem biztos, hogy egészen pontosan idézem, régen hallottam, de a történet lényege a következő. Angliából jött egy angol hölgy bőröndökkel Teréz anyához, és azt mondta neki, hogy Teréz anyai, hallottam, hogy maga mit csinál itt Kalkuttában, és hogy a szegényeket segíti, és én is eljöttem, hogy az életemet teljesen odaadjam a szegényeknek, és teljesen a szegényekért éljek. Erre Teréz anya azt mondta neki, édes lányom, akkor te fogd a csomagjaidat, és menj vissza Angliába, mert itt semmi keresni valód nincs. És csodálkozott ez az angol hölgy, hogy hát ő jót akar, és a szegényeken akar segíteni, és hogy miért nem fogadja be Teréz anya, miért nem segíthet neki. És mondta Teréz anya, hogy édes lányom, ha te ezt nem Krisztusért akarod tenni, hanem csak a szegényekért, akkor nagyon gyorsan beleunsz, és nagyon gyorsan elhagysz minket. Ha majd Krisztusért teszed, Krisztusért akarod tenni mindezt, akkor gyere vissza. Hát nagyon vázlatos a történet, de azt hiszem a lényeget megérthettük. A szentek azért voltak olyan álhatatosak, és azért tettek meg mindent a szegényekért, önmagukat is teljesen föláldozva, mert tudták, hogy mindent Krisztusért tesznek. Mert megtapasztalták Krisztusnak azt a szeretetét, amit valahogy viszonozni próbáltak, de érezzük mindannyian, hogy gyengék vagyunk hozzá. És aki nagyon megtapasztalta Krisztus szeretetét, az nagyon-nagyon sokat akar tenni Krisztusért, és minden erejét megfeszítve, gyenge kis törékeny emberként viszonozni akarja ezt a felfoghatatlan szeretetet és irgalmat. Lukács evangéliumának a 16. fejezetében olvashatjuk a gazdag ember és a szegény Lázár történetét, amiben Jézus világosan bemutatja nekünk, hogy a szegények elhanyagolása örök következményekkel járhat. Ebben a történetben a gazdag nem azért kárhozott el, mert gazdag volt, és a szegény nem azért üdvözült, a szegény Lázár, mert szegény volt, mert önmagában a gazdagság sem, a szegénység sem üdvözít. A gazdag azért kárhozott el, mert nem vette észre Lázárt, a nagy gazdagságában megvakult, írja a történet, hogy csak a kutyák nyaldosták a sebeit, tehát senki nem vette észre, csak a kutyák, mindenki elment mellette. A gazdag ember megtehette volna azt, hogy az embereivel eltünteti az ajtóból a szegény Lázár, de még arra se volt képes, mert észre se vette. Mi is a kényelmünkben könnyen gyengén látókká, vagy akár vakká is válhatunk a környezetünkben lévő szegényekkel szemben. A kényelem megvakítja az embert és a jólét. Bár a jólét is Istentől van, de hogyha az embernek minden igyekezete a jólétre irányul, akkor bizony a szegényeket nem vesz észre, és az evangéliumot nem hallja meg, a jó hírt, amiben Jézus egyértelműen elmondja, hogy nekünk, akik jólétben élünk, a szegényekről gondoskodnunk kell, mert mindaz a vagyon, amink van, és ebben a vagyonban most beleérthetünk szellemit és anyagit is, ezeket azért kaptuk az Istentől, hogy ezek által megszerezzük az örök életet, és ezeket úgy használjuk föl, hogy ezekkel elnyerjük az örök életet. Beszél Jézus a hamis mammonról, hogy ezeket is föl lehet használni, és a pénzt is föl lehet használni jó célra, és az üdvösségünket szolgálhatja. Önmagában a pénz sem rossz vagy jó, mi tudjuk jóvá vagy rosszá tenni. Attól függ, hogy milyen lelkülettel állunk hozzá. Mammonná válik, bálvánnyá válik számunkra, vagy pedig a rászorulók szolgálatába állítjuk. Van felelősségünk a ránk bízott vagyonnal, mert ez nem a miénk, mi csak intézői vagyunk ennek a vagyonnak. Isten ránk bízta, és vajon hűtlen intézők leszünk, vagy pedig hűséges intézők? Szívleljük meg boldog Bódi Mária Magdikának a cselekedetét, amit az imént hallhattunk, vegyük észre a környezetünkben lévő szükséget szenvedőket, akik nem biztos, hogy anyagilag szenvednek szükséget, hanem csak szeretetre vágynak, mert mindannyian a szeretet koldúsai vagyunk, és mindannyian deficitesek vagyunk a szeretetben. Keveset adunk, keveseljük, amit kapunk, és vannak bizony a környezetünkben olyanok, akikről szinte teljesen elfeledkeztek. Akik körül elfogyott a levegő, elfogyott a szeretet, és szeretet nélkül élni nem lehet. Járjunk nyitott szemmel, és vegyük észre a szükséget, szenvedőket, a rászorulókat, és adjuk oda az időnket, életünket, anyagi javainkat, szellemi javainkat, szeretetünket, kedvességünket, mindenünket, amink van, mert csak az a miénk, amit szétoztunk, amit odaadunk, amit megtartunk, az elveszik, előbb vagy utóbb, mert a múlandó javakat csak kölcsön kaptuk, és benne van a nevében, hogy múlandó javak, ezek nem örök javak, de a múlandó javak által tudjuk az örök javakat megszerezni, mert aki a kicsiben hű, az a nagyot is megérdemli, és aki a kicsiben hűtlen, az a nagyot sem érdemli. A kicsit ebben az esetben a múlandó javak, a nagy pedig az örök javak. Magdika szeretett. Szerette az Istent, szerette az embereket, helyesen szerette önmagát, a családját, és tudta, hogy mi a szeretet, jót akarni a másiknak. És a legjobb jó, amit akarhatunk a másiknak, az az, hogy a személyisége kiteljesedjen, és ez a kiteljesedés az üdvösségben valósul majd meg. Tehát, ha valaki az üdvösség felé segíti az embereket, az a legnagyobb szeretet. De az alamizsnálkodással is, amikor a mennyei atya gondoskodó szeretetét közvetítjük az embereknek, akkor is az üdvösségre segítjük őket. Ha nem állunk meg az adakozásnál és az embernél, hanem a végső cél, amiért mindent teszünk, az maga Jézus Krisztus, mint ahogy Teréz anya is tanította erről világosan. Krisztusban és Krisztusért szeressük az embereket, önmagunkat, a világot, a teremtett világot, és Krisztusért utáljuk, gyűlöljük a bűnt, amivel megbántjuk őt, és eltávolítjuk magunktól. Osszuk szét az életünket, mint ahogy Magdika is tette, hogy amikor elérkezik majd életünk vége, akkor mondhassuk azt, hogy Uram, mindent, amit tőled kaptam, visszaadtam, odaadtam, elosztogattam, kiosztottam magamat az embereknek. Nem maradt semmim, csak a szeretetem, és így állok a Szent Színed elé. Milyen boldog az az ember, aki így várja a halált, ami egy kapu, ami az örök életre vezet. Sokan mondogatták a faluban, ezután az eset után, amit Magdika tett, hogy milyen csodálatos lelke van ennek a kislánynak. Az emberek észreveszik, hogyha jók vagyunk hozzájuk, de nem csak az veszi észre, akivel jót teszünk, hanem előbb-utóbb mindenkinek feltűnik, hogyha önzetlenül Krisztusért tesszük a jót, és jó cselekedeteket jó cselekedetekre halmozunk. Teréz anya mondja, így se pontosan idézem, ti csak tegyétek a jót, ne törődjetek azzal, hogy az emberek nem veszik észre, esetleg hálátlanok, nem értenek meg téged. Te csak tedd a jót, te csak mindig tedd a jót, és az nem fárad bele a jó cselekedetekbe, aki mindezt Krisztusért teszi. Amit lát a mennyei atya, és megfizet majd kinek-kinek tettei szerint, aki a rejtekben is lát minket, aki pedig az emberek hálájáért és a sikerért és az önmaga dicsőségére teszi a jót, az nagyon gyorsan kifullad a jó cselekedetekben, és nagyon gyorsan abba hagyja. Megunja, rájön, hogy az emberek hálátlanok, nem érdemes tenni, nem érdemes jónak lenni. Most hallottam éppen egy édesanyától, akinek nagyon jóságos gyereke van, és hát nagyon sok jót tesz ez a fiú is, de nagyon sok bántást kap. És azt tanácsolta neki az édesanyja, hogy hát te is viselkedj úgy, mint a többiek, mert látod, hogy ennek semmi értelme. És hát mondtam az édesanyjának, hogy ne erre biztassa a fiát, hanem inkább kövesse ő is a fia példáját, csak tegye a jót, viszonzást nem várva, tudva azt, hogy az Isten minden jó cselekedetet megjutalmaz. Ha nem is itt a földön, bár már itt a földön is, a mennyországban mindenképpen, és ez a jutalom, ez az örök élet. Az Isten nem lehet nagy lelkűségben felülmúlni. Mi egy kicsi jót teszünk, és az ezerszeresét adja vissza nekünk rögtön. Bizonyára többen megtapasztaltuk már a kedves hallgatók közül is, hogy jótékonykodtunk, adtunk valakinek valamit, vagy akár az egyháznak, és az Isten nem késlekedett, szinte rögtön a háromszorosát, négyszeresét, tízszeresét adja vissza valamilyen más csatornán keresztül. Aki valóban jótékonykodik, és komolyan veszi a jótékonykodást, és nem csak úgy a lelke megnyugtatásáért filléreket ad, hanem komoly pénzeket, vagy komoly energiákat, komoly segítségeket, sok időt szán másokra vagy az egyházra, akkor az megtapasztalja, hogy sokkal többet kap mindig vissza. És nem, hogy fogyna neki az ideje, szeretete, pénze, anyagi javai, hanem megsokszorozódik. Ezt mindenki megtapasztalhatja, aki teszi a jót. És Teréz anya azt mondja, hogy úgy adakozzatok, hogy az fájjon, a bőséges adakozás alamizsna, azaz alamizsna, mondta valamelyik szent.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló emelkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.